A darut nem lelte a szokott helyén. Olyan világos volt, hogy tisztán látszottak a sárban a többi madárénál nagyobb, háromújú fekete nyomai. A fiú követte őket, be a zsombékba, egyre beljebb a mocsaras nád közé. Lassan, tágra nyílt szemmel lépkedett, mint az alvajárók. Egyszerre elfogyott a csapás, sűrű nád falálta el az útját. Óvatosan félrehajtotta, és egy tisztást látott. A közepén, a nagy, fényes hold alatt, fekete nádbugák előterében, ott táncolt a fehér daru. Látott már darvakat táncolni, örömükben és bánatokban, szerelmükben vagy izgalmukban, de mindig többen voltak, vagy párban, sohasem éjszaka és egyedül. Ez a madár azonban magában táncolt. Ugrott, forgott, szárnyát tárta, nyakát ingatta, földre hajlott, ég felé nyúlt. Egyszerre volt földön járó és égre vágyó, libegő láng és fodrozó víz, e világi test és más világi lélek. Tátos, aki mindig utánozta, ha szépet látott, most moccanni sem mert. Úgy érezte, neki táncol a madár, most neki, csak neki táncol, nem a holdnak, nem a szélnek, nem a közeledő télnek, száll egyedül, neki táncol, csak is tőle búcsúzik. És ahogy a heves, mégis sima mozdulatok ritmusát figyelte, Tátos egyszerre rájött, hogy a madár az ő nótáját táncolja el, néma, átszellemült elszántsággal. Az első hó korábban húlt le a szokásosnál, és a darvak még aznap elindultak. Tátos is tudta, hogy sietnie kellene a téli szállásra, meg kellene már hajtani a nyájat. De csak állt a mezőn, subáját a hátára terítve, és fújta a nótáját, ahogy a szárnyak suhogtak felette. Várta a fehér darut. A hó egyre sűrűbben hult, a nagy síró szürke madarak már mind eltűntek az égen, de a fehérnek nyomát sem látta. Talán már éjszaka útnak indult, gondolta a fiú szomorúan, lassan leengedte a furuját, hóna alá dugta gémberedett ujjait. Nagy csend volt a pusztán. A juhok szuszogva próbálták olvasgatni a havat a tarlón, maradék kalászok gyomok után kutattak, utcú lassú farcsóválása járta körül őket, mintha sürgetné az indulást. Egyszer csak csaholni kezdett. Tátos is felnézett, és a puha kavargásban, fehéret a fehéren, megpillantotta a legutolsó darut. Nem repült, állt mozdulatlanul. Messziről szinte csak a lába és a csőre látszott, mint a tüskés mácsonya magasra meredő csupasz fekete szára, és felette a piros folt, akár egy cseppnyi vér. Dermedten, fájdalmasan magasra tartott nyakkal áldogáltott, mintha csak a többiek után nézne. Mielőtt Tátos rászólhatott volna, Utsu arrafelé iramodott. Ahogy észrevette, a daru megrebbent, kitárta a szárnyát, fel akarta rugni magát a levegőbe, de alig emelkedett fel, már is megrándult és visszaesett. A fiú is futásnak eredt, aztán lihegve rogyott élre a teljes testével földre zuhant madár mellett. Rögtön látta, hogy a baj kisebb, mint gondolta. Ahogy máskor is szokta, ha nyúlhurokba esett állatot talált, azonnal elővette a kését. Ne félj, mondta csendesen a vergődő madárnak. Mindjárt kiszabadulsz. Utsu, te meg erígy vissza a nyájhoz. Látta már, ahhoz, hogy a hurokba szorult lábhoz odaférhessen, előbb fel kell emelnie a daru testét. Meg kell érintenie. Halkan mormolni kezdett mindenfélét, ami az eszébe jutott, nem figyelt a szavak értelmére, csak meg akarta nyugtatni. Közelről látszott csak igazán, mennyire hegyes és éles a csőre. A szeme egyszerre volt riadt és elszánt, mint aki felkészült rá, hogy megfogják. Tátos nagyon lassan kinyújtotta felé a kezét, és rátette a tenyerét a madár hátára. A tollruha hideg volt, mégis lüktetően forrónak érezte, mintha áthevítette volna az állati test melege. Puhán simogatni kezdte a madarat, és közben a másik kezével alányult, hogy megnézze, eltörte a lába. A daru nem csapott oda, nem is mozdult, mintha beleszédült volna a beszédbe és az érintésbe. Tátos óvatosan megemelte, és odébb csúsztatta. Jól van, mondta, ahogy a hurkot meglátta. Csak madzag volt egy felcsapó ágon. Biztosan vadhúsra éhes bojtárok fabrikálták. Áthajolt a madár felett, és egyetlen gyors mozdulattal átvágta. A daru megrándult, és rugott egyet a levegőbe, szabad volt.